vasárnap elhangzott műsorunkat ismételjük.
Köszöntöm hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. Mai lelki gyakorlat ajánló műsorunk végén is mondok telefonszámokat, honlapcímeket, készítsenek elő íróeszközt. Ma a Katolikus Rádió felvételeivel Fukó atya lelkiségébe szeretném hívni önöket.
Hogyan éljük a mindennapjainkat az eukarisztikus jelenlétben, de a másik ember jelenlétében, ahol ugyancsak maga Jézus jön hozzám.
És az elváltak, egyedülálló szülők figyelmét hívom föl arra, hogy februárban két helyen, Budapesten és Kecskeméten is indul számukra három hétvégéből álló úgynevezett AVE kurzus.
Nincs itt vége az életnek, hanem lehet tovább, van tovább lépés, és van út. És úgy érzem, hogy itt meg lehet találni azt, hogy akkor hogyan tovább.
A legvégén a Mária Besnyői és a Leányfalui Lelki Gyakorlatos Ház kínálatából is ajánlok önöknek néhányat, de most kezdjük az AVE kurzussal. Ferenc pápa különösen is fölhívja a figyelmet a, ahogy ő fogalmaz, szabálytalan élethelyzetűek lelki gondozására, segítésére. Az Emmanuel közösség már 19 éve tart egyedülálló szülőknek hétvége sorozatot. Erre mindenkit várnak, akik szülők és nincs együtt a család, válás, szakítás, megözvegyülés miatt, vagy mert létre sem jött házasság abból a kapcsolatból, amelyből gyerek fogant. Azokat az egyedülálló szülőket is várják, akik nem együtt laknak a gyerekeikkel. Azok jöhetnek tehát, akik nemrég maradtak egyedül, és még nem tudták földolgozni, ami velük történt. Keresik a választ a hogyan továbbra. Két AVE kurzus is indul. Budapesten február elején, Kecskeméten február végén. Az avelap.hu oldalon minden részletet megtalálnak erről, telefonszámot is mondok a végén. Hogy mit is ad egy-egy ilyen három összefüggő alkalomból álló találkozó sorozat, arról leghitelesebben az egykori résztvevők beszélnek.
Van a válásnak, vagy szétköltözésnek olyan fázisa, amikor nagyon sok teendője van az embernek. Majdnem, hogy nincs is ideje arra, hogy megvizsgálja, hogy ez hogyan hat rá, elmegy mediátorhoz, vagy valakik ugye ügyvédhez, és akkor szépen szabályosan végignézik, hogy mit kell tenni, akár jogszabályilag, akár a gyerekek érdekében, tehát van egy ilyen munkás időszak. És aztán egyszer csak, mikor ez már úgy nagyjából megvolt, akkor az volt bennem, hogy jó, de hát, hogy én ott álltam az oltár előtt, tettem egy fogadalmat, és azt semmilyen jogszabály és semmilyen mediáció nem fogja nekem megmondani, hogy akkor ezzel nekem hogy kell elszámolnom. És annyira éreztem, hogy valakikkel még én erről beszélgetni, vagy imádkozni, vagy olyanokkal, akik már ezen korábban átestek, tehát hogy az egyházi esküvő részt vetteknek a válása, ez nekem nagy talány volt, meg homály volt, hogy én ezt hogyan tudom magamba az Istennel rendezni.
A tehetetlenség érzése, hogy nem én akartam ebbe a helyzetbe belevenni, hatalmas dühöt érzek és tehetetlenséget, hogy nem tudom, hogy hova tovább. És ott van két gyermek, és felelősséggel tartozunk, értük, és közösen vállaltuk, és mégis ott vagyok egyedül.
Rádöbbentem a tényre, hogy mi is történik körülöttem, és na most akkor innen hogyan tovább. És nem csak rajtam múlik, és hogyha másik nem akarja, akkor hiába küszködök, nem fogom tudni összetartani ezt a dolgot, megoldani a helyzetet, mert teljesen független tőlem a probléma, és a kérdésekre nem kapok választ. És ez a legnehezebb, és ez a felőrlődés, hogy szeretnék, és nem tudok javítani a helyzetet, és hogyan tovább akkor.
Nyitott szívvel kell jönni. Tehát mindenféle ilyen félelmet, meg kétkedést, meg ilyen saját magamat, hogy lebeszéljem, hogy nem kell erre a lelki gyakorlatra jönni. Nyitott szívvel és bátran.
Mert úgy gondolod, hogy akik ilyen helyzetben vannak hajlamosak arra, hogy inkább maguk keressék a megoldást a saját módjaikon?
Hát magamból kiindulva igen, abszolút. Ez rám jellemző, hogy én sokat agyalok, és addig agyalok, amíg azt mondom, hogy nem.
Miért gondoltátok, hogy ez a három hétvégéből álló lelki gyakorlat segíthet?
Én nem tudtam, hogy mire számítok, hogy mi is lesz itt, de úgy voltam vele, hogy ha már az Úr ide küldött, akkor meglátom, hogy mi lesz, és ebből csak jó sülhet ki.
Volt bennem egy olyan is, hogy a jelenlegi helyzetemnél, amiben benne vagyok, rosszabb már nem lehet. Tehát valamit mindenféleképpen kapok. Illetve az nagyon motivált, hogy biztos, hogy olyanokkal leszek, akik ugyanolyan sorsúak, mint én. nem is az előadások, inkább tőlük vártam bizonyos kérdésekre választ, megoldást, hogy ők hogy élik meg ezt a helyzetet.
Nekem ez az első alkalommal jött le, hogy ez nagyon fontos, hogy nem vagyok egyedül. Tehát nem egy elszigetelt világban élek én a problémámmal és a sebeimmel, meg a fájdalmammal, hanem vannak hasonló emberek, akikkel a közösen együtt töltött idő gyógyító lehet, meg az Úristennel töltött idő.
Nagyon jó volt találkozni hasonló emberekkel, és akkor úgy éreztem, hogy nem vagyok fekete bárány. Tehát embernek éreztem magam, hogy hasonló problémával küzdő emberekkel voltam együtt.
Igen, nem vagyok egyedül a problémám, és vannak mások is problémám, és végighallgatni, hogy jaj, miért is panaszkodok én, hiszen vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek, sokkal nagyobb problémával küzdő emberek, és rávilágít a valós helyzetünkre, hogy hol is helyezkedünk el. És lehet, hogy amit mi személyesen borzasztó nagy gondnak élünk meg, és problémánk, az valójában nem is az. Ebben való útmutatás, hogy hogyan lehet könnyebben elviselni gondokat.
Kellemes izgalommal vagy kíváncsisággal jöttem. Az első nap az nagyon mellbevágó volt.
Az a kép jelent meg előttem, hogy ez olyasmi lesz, hogy hát úgy, ahogy az ember, amikor jönnek a vendégek, gyorsan rendet csinál, betuszkolja a fiókba, a szekrénybe, és arra gondoltam, hogy itt az lesz, hogy szépen mindent pakoljunk vissza a szoba közepére, és úgy tegyük el, hogy annak már ott helye legyen, és rendben legyen, és ne bukjon ki a fiók. Tehát valami ilyesmi munkára számítottam, és ez nem állt messze attól, amit aztán tapasztaltam, hogy olyan szeliten finoman, de a lehetőséget fölajánlották itt a szervezők, hogy nézzünk be még oda is, húzzuk ki azt a fiókot is, beszélgessünk egy kicsit arról, amennyire te szeretnéd, és amennyire téged ez fölzaklat, nem zaklat föl, még arról is, amit oda a szekrény mögé dugtál be. Tehát annak a csodálatos lehetőségét, hogy mindenki a saját fázisa szerint, ahol éppen tart, elmélyedhessen egy számára fontos problémában, feladatban, vagy kibeszélendő kis csomóban.
Úgy gondolom, hogy ez az egész lelki gyakorlat, ez egy ilyen komplex tabletta. A mai világban ugye nagyon keresik az emberek ezt a komplexséget, mert hogy van szentmise, szentségimádás, dicsőítés, információ, tapasztalatcsere, kibeszélés. Ez így nekem nagyon komplex.
És mi gondolsz, akik mondjuk már egy kicsit eltávolodtak az egyháztól, azok számára nem ijesztő, vagy nem túl sok?
Hát én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogyha nyitott szívvel jönnek, akkor nem lesz ez gond.
Ami jó volt, hogy a 3 hétvége egybe volt nekem azzal, hogy a 4 hét, ami közte volt, 2x4 hét, az készület volt a következő találkozásra. Azokkal a kis feladatokkal, amit megfogadtam magamnak, az tartotta ugye a lelked bennem, hogy én most egy lelki programnak vagyok. Nem is lelki gyakorlat, hanem egy lelki program, egy lelki folyamatnak vagyok a részvevője, és ez zajlik most, és ebben vannak aktív részek, amikor itt vagyunk, és vannak a passzív részek, amikor otthon kell dolgozni rajta, hogy a lelki folyamat az úgy kerek legyen.
Ha hiszek és rábízom magam, ugye az Úr nem akar nekünk rosszat. És lehet, hogy még nem látom előre mindig, hogy ő milyen úton is vezet, és lehet, hogy néha nehéz, de lehet, hogy ez pont ezért csinálja, hogy azt a jót, ami utána következik, azt annál jobban tudjam értékelni, és majd amikor eljön az a pillanat, amit ő szánt nekem, azt nagyon tudjam értékelni, és azt mondani, hogy igen, bíztam benne, és ezáltal minden könnyebb és jobb lesz.
Hogy az Istennek személyesen számomra elkészített terve van, ezt az ember, főleg hívő közösségben, bármikor el tudja mondani, hát mint egy leckét, hogy nekem emessének is készített valamit az Úr, és hát ez milyen jó. De valahogy, amikor itt ezeken a hétvégéken arról volt szó, hogy ez is beletartozik, és ez nem elfelejtendő nehézség most, amit majd most ezen gyorsan túl leszel, és azért vagyunk itt, hogy megoldjuk, és te utána már ne is gondolj erre, de nyugodtan gondolhatsz erre úgy, hogy ez az Isten személyesen készített terve szerint a te életed része lesz és marad, de úgy, hogy mondjuk nem háborgat már tovább, hanem elfogadod. Én valahogy ebben a mondatban, vagy ebben a képben látom a lényegét ezeknek a hétvégéknek.
És a hiterejét megtapasztalni, az Úr erejét, a Szentlélek munkálkodását megtapasztalni.
Kapom a feltöltődést, kapom azt, hogy hogyan tudok kifelé menni ebből a gödörből, illetve volt bennem nagyfokú kíváncsiság, hogy a többiek, a társaim, nem csak a kis csoportos, hanem a nagy csoportos, ők hogy küzdenek meg a saját maguk által vállalt feladatokkal. De egy idő után rájöttem, hogy magamnak csinálom a magam fejlődése, a magam gyógyulása érdekében csinálom a kis feladatokat, és nem azért, hogy a csoportba jól teljesítsek.
Valószínűleg nagyon sok elvált számára nagy nehézséget okoz a megbocsátás.
Igen, ez az én számomra is így van. De 8 éve váltam el, és úgy gondoltam, hogy megbocsátottam a feleségemnek jó keresztényi módon, de rájöttem itt, hogy ez abszolút nem igaz. Én ezt besöpörtem a szőnyeg alá, és itt szembesültem, hogy igen, megbocsátás nélkül nem lesz tovább lépés. Nem tudom újra kezdeni. Nem tudok gyógyulni.
A harag elengedése, hogy hogyan is dolgozzam fel a mély sérülést, amit okoztak nekem, hogyan is tudjam megbocsájtani önmagamnak a dolgokat, és ne legyen benne vádlás, és ugyanúgy tudjak vele kommunikálni későbbiekben, aki megbántott, hiszen a gyerekeim apja, és hogy tudjak neki megbocsájtani, hogy tudjak vele normális viszonyt tartani, hiszen a gyerekek miatt kell.
Ami nekem nagyon jó volt, hogy írtam folyamatosan jegyzeteket, mert úgy éreztem, hogy otthon, az 4 hét alatt, amikor otthon töltök, akkor volt olyan, amikor nagyon-nagyon mélyre mentem, akkor elő kell vennem, és akkor nagyon jó volt. Nagyon megerősített, amikor a példákat láttam a saját életembe visszaköszönni, vagy úgy éreztem, hogy remélhetőleg, úgy vágytam rá, hogy ez a példa majd vissza fog köszönni. A Jóisten, ha ott megtette, vagy ott működött, akkor biztos, hogy mivel az életemben benne van, akkor itt is fog működni ez a példa.
Nagyon-nagyon sok támogatást és nagyon-nagyon sok lelki erőt kaptam, és útat a megoldásokra. És ami legfontosabb, a hitem megerősítése, és azáltal a megoldások. Hogyan lehetne jobbá tenni dolgokat, ha már ebbe a helyzetbe kerültem.
Én ezzel a hittel jöttem, hogy én itt kapni fogok választ a kérdéseimre, és hál' Istennek meg is kaptam a válaszokat, és megerősítést kaptam azzal, hogy jó úton vagyok, a hitem is megerősödött.
Nagyon jó volt, amikor imádkoztak értem, ez olyan félve nyúl az ember. Tehát nem szívesen kér másoktól, úgy látom az emberek, inkább megpróbálnak majd megoldani maguk. Nem nagyon hagyatkoznak másokra, és olyan félve kérek bármit is, akár a szomszédtól egy tojást, hogyha nincs, vagy bármit, és imát is olyan félve kértem, de ez meg annyira jó dolog, hogy mások szívesen adják azt az imát, amire meg nekem szükségem van, nagyon szükségem van.
Kis csoportban nehéz megszólalni? Vagy attól, hogy hasonszűrűek vannak együtt, olyasmiket is el tudnak egymásnak mondani, amit mondjuk kint a világban nem?
Mindenképpen van egy ilyen inspiratív jellege, hogy itt már felesleges azokat a köröket lefutni, amikor az ember csak úgy mondja, hogy igen, már egész jól, és hát ezeket ismerjük talán, ezeket a mondatokat, amikor nincs is ezzel se baj, amikor magunkat is biztatva már egy kicsit későbbi állapotot vetítünk előre, hogy nagyon jól, leosztottuk, végül is működik ez az új élet. És itt a kis csoportban meg 1-2 percen belül kiderül, hogy lehet nyugodtan a nehézségekről is beszélni, és maga az egésznek a lebonyolítása, hogy tényleg annyit, amennyit az ember gondol, úgymond egy levegővel elmondani, hogy nem muszáj piszkálni a másikat, sőt, tiszteletben kell tartani, hogy ennyit mond és úgy mond. Tehát nemhogy nem nehéz szerintem, hanem abszolút erre biztat maga ez a légkör ott a kis csoportban, hogy azt az 1-2 fontos gondolatot ott nyugodtan mondjuk.
Jó volt számodra az, hogy nők, anyák szempontjait is hallottad, hiszen a beszélgető csoportban többségben voltak.
Persze, ez egyértelmű. Tehát én is a volt feleségemnek akár a nézőpontját is jobban megérthettem a nőkön keresztül, akik elmesélték a problémáikat.
A kis csoportos beszélgetések nagyon tetszettek, mert 5-en voltunk plusz a vezetőnk, teljes kis csapattá kovácsolódtunk össze. Kicsit úgy érzem, hogy már úgy benne voltunk egy picit egymás családi életében, ilyen láthatatlanként ott figyeltük. És többen mondtuk, hogy amikor ez meg ez történt otthon, a fiam meg köztem, akkor pont eszembe jutott a csoportás, aki ekkor meg ekkor. Tehát úgy érzem, hogy egymás életébe bekerültünk.
A hétvégék szerkezetében az többek között a vonzó, hogy tényleg úgy néz ki egy kicsit, mintha erre az 1-2 napra együtt élnénk, amiben benne van a terítés is, az asztal leszedés is, a kis csoport is. Mondjuk egy nap például úgy néz ki, hogy megérkezünk, és ez nagyon fontos, és abszolút hangulatba hozza az embert, hogy dicsőítéssel kezdünk, imákkal és énekekkel. utána egy nagy előadást hallgatunk meg, ahol mindenki jegyzettel odafigyel, úgymond a fő téma hangzik el, amit aztán a 4-5-6 fős kis csoportokban tovább beszélgetünk. Mind a két nap van szentségimádás is és mise is, csak közös étkezésekről, meg a kis kávészünetekről már nem is beszélve, ami azért nagyon előnyös, mert mindenki megtalálja szerintem ezekben a kis programelemekben azt, amit őt erősíti, és neki éppen többet mond, tehát hogy van, amikor egy kávézós beszélgetésben hangzik el két-három olyan mondat teljesen kötetlenül, van, amikor a szentségimádásban történik egy olyan pillanat, ami nagyon megfogja az embert. Ami ebben nagyon jó, hogy tényleg otthonossá teszi, tehát olyan, mint egy otthoni nap végül is az étkezésekkel, a beszélgetésekkel, tehát nem egy ilyen szigorúan vett aszkét a lelki gyakorlat, hanem egy közös élés.
A férfiakról azt gondoljuk, hogy nehezebben mondják ki, hogy de fáj, sebzett vagyok, és szükségem van gyógyulásra.
Hát ezzel én is így voltam. Sokáig hordoztam magamban ezt a fájdalmat, és nem mondtam ki, hogy igen, nekem ez nagyon fáj, én ettől szenvedek, ettől én évekig, ugye 8 éve váltam el. Tehát még 8 év után is azt mondom, hogy aki teheti, az jöjjön el. Vagy aki szeretne tovább lépni, az jöjjön el.
Kiknek ajánlanád ezeket a hétvégéket, és miért?
Én mindenkinek ajánlanám, aki egyedül maradt, teljesen mindegy, hogy önhibájából vagy más hibájából, itt nem ez a lényeg, hogy itt hibásokat keressünk, hogy ki az, aki hibázott ebbe. Maga az a tény, hogy egyedül éli az életét, és egyedül nevel gyerekeket. Függetlenül attól, hogy most a volt társával mennyire jól össze tudnak működni, de a napi hétköznapokban, hogyha egyedül van, és úgy érzi, hogy ezt a magányt, ezt az egyedül létet, ezt nem nagyon lehet feldolgozni, mindenféleképpen ajánlom, hogy jöjjenek el. És tényleg szánják úgy, hogy akkor ez a 3 hónap, vagy tehát ez az intervallum, ez beengedik az életükbe. Most minden más, ami esetleg nyomja, ezt most egy picit tegye hátrébb, mert csúnyaszom, vagy befektetésként kezelje. A lélek fejlődésébe, a saját lelkének a fejlődésébe most befektetek energiákat. És azért, hogy nekem jobb legyen, meg a gyerekeknek, meg a környezetemnek. És tényleg, hogy az legyen, hogy hát akkor nem nincs itt vége az életnek, hanem lehet tovább, van tovább lépés, és van út. És úgy érzem, hogy itt meg lehet találni azt, hogy akkor hogyan tovább.
Mindenféleképpen ajánlanám, ez nem kérdés a továbblépés miatt, tehát, hogy utána egyszerűen olyan, mintha más lenne a levegőt, amit egy ilyen felszabadult nagy sóhajjal azt tudja mondani, hogy tudok tovább menni, és elfogadom azt a tervet, és elfogadom azt az utat, amit az Úr kijelölt. És ezek az ilyen intenzív, mély élmények mindenféleképpen kellenek ahhoz, akik ilyen válságban vagy szomorúságban vannak. Mert az azonos élethelyzetű emberek közössége az tényleg csodálatos erővel bír.
Engem ez a lelki gyakorlat megerősített az Istennel való kapcsolatban. Meg hogy nincs más út, tehát nélküle nincs megoldás, nincs gyógyulás, nincs továbblépés. Ebben erősített meg. Annyira gyógyító a közösség ereje, a jó Isten ereje, és annyira komplex ez az egész lelki gyakorlat, hogy ne féljünk eljönni.
Az Ave kurzusról a következő számon érdeklődhetnek: 0630 454 0939, vagy utána nézhetnek az avelap.hu-n. Mindezeket műsorunk végén még megismétlem. Önök a Mária Rádióban a Katolikus Rádió felvételeiből készült lelki gyakorlatajánló műsort hallják, Madocsai Bea vagyok. Lelki napra, pontosabban lelki délutánra szeretném fölhívni a figyelmüket. Ez november 12-én lesz Budapesten, a Haller utcai Szent Vince templomban, azaz előtte már a plébánián. Érdemes meghallgatni a Názáret közösség tagjait, akik nem csak erre az alkalomra hívják az érdeklődőket, hanem Fukó atya lelki közösségébe is.
Böröcz Erzsébet,
Gakovics Dániel,
Megyesi László,
Hajba Erzsébet.
Mindannyian a Názáret közösség elkötelezett tagjai. Ez a Názáret közösség Fukó atya lelkiségébe ágyazódik.
Fukó atya lelkiségében többféle ág született. Vannak szerzetesi, világi, papi csoportok szerte a világon, és Magyarországon egyrészt vannak női szerzetesek, 5, és körülöttük alakult egy baráti csoport régebb óta, illetve egy világi közösség. Ezt a közösséget próbáljuk összefogni, és ezen belül kialakult tavalyra, mondhatni, ez a Názáret közösség olyan formában, hogy meghívtuk a világi testvériségnek az európai felelősét. Mert ez egy akkora szervezet, hogy legtöbb országban vannak világi bázis közösségek valójában, és ez a francia hölgy, Annie Bigeonot tavaly megismert bennünket, és az ő bátorítására jelentkeztünk összesen 12, hogy szorosabb módon igyekeznénk ebben a lelkiségben elköteleződni. Így tavaly december 1-ére, amikor is Fukó atya halálának minden évben megünnepeljük az évfordulóját, akkor 10, majd később még 2 tettünk nyilvánosan elköteleződést egy esztendőre, amit évente megújítunk, vagy éppen be is lehet fejezni, ha valaki úgy gondolná. Ez a kis csoport egyfajta szűkebb magot igyekszik képezni a lelkiségben, jobban odafigyelve egymásra, a világi csoportra, a többiekre is, a programjainkat szervezni, föntartani, egymásra figyelve. Igyekszünk egy egyszerű kis szabályzat fél évvel, még annak se nevezném, mégis szoros abban ima életünket föntartani, és Fukó atya lelkiségében mélyülni, és így követni Krisztust.
Lépjünk hátrébb az időben, hogy kinek az életében, hogy került képbe ez a lelkiség, ez a közösség?
Van egy kis üzetecske, ami a Fukó atyának az életét mutatja be. Nekem a gimnáziumi évek alatt, emlékszem, hogy így a Szentlélek szeminárium után, ami a Katona István atya tartott, hogy ez egy nagy változás lett az életemben, és így a polcról lekerült ez a kis füzetecske. Emlékszem, hogy akkor így fiatalon nagyon megérintett, élethelyzetileg is voltak dolgok, amik hamar elvesztette a szüleit, ugye utána fiatalon volt egy változás, aztán megtér, ez nagyon megfogott. Tényleg a Fukó atyának ez a eukarisztikus, nagyon csendes, de ugyanakkor meg valahol a lényegi pontokon alapozódó élete nagyon megfogott.
Fukó atyának a szellemiségét és az élettörténetét én régebről ismertem, de nem tudtam, hogy Magyarországon van ilyen közösség. Én sokáig voltam Regnum közösségnek a tagja, amiből aztán valahogy elmaradtam, és sokáig kerestem közösséget. Eleve ilyen kisebb közösséget kerestem, egy bensőséges hangvételű, egy lelkibet, és tulajdonképpen a Böröcz Erzsike hívott egyszer. Én nem tudtam, hogy ő jár ide a közösségbe, mi munkailag ismerjük egymást. Ahogy én ide beléptem, egy olyan atmoszféra fogott meg, hogy én akkor már tudtam, hogy innen nem megyek sehova, itt kell maradnom. Van egy belső csendje, egy nagyon egyszerű, tiszta, elfogadó szelleme, és ez úgy áthatja az embert. Szeretem úgy közösségben, pláne mióta van ez az elköteleződés, ha nem is látok senkit, nincs a közelemben senki, akkor is valahogy mégis együtt vagyunk úgy belül. Ez egy nagyon szép dolog, és nagyon sok kegyelmi hatása van.
Én a Mónika kis testvért ismertem meg először egy olyan valakin keresztül, aki szintén ehhez a baráti társasághoz tartozott régebben. Én igazából németet tanulni jöttem a Mónikához, a németül nem tanultam meg, de a közösséget megismertem, és nagyon az életem része azóta, pont amiatt, hogy a hétköznapi életben éljük ezt a lelkiséget úgy, ahogy Jézus Názáretben, az egyszerűséget, nem kell emiatt más munkát csinálni, külön elmenni valahova. Néha találkozunk, és akkor megosztjuk ezt egymással, de egyébként az életben, ahogy a Fukó atya mondta, az emberek között élünk evangélium életet.
Nem is az a lényeg, hogy sokan legyünk, hanem az, hogy ezt a lelkiséget, amely annyira hétköznapi, mégis jobban megfogalmazva be tudjuk mutatni, Ha kell, elmondjuk, kézbeadjuk, hiszen van irodalom, elég szép számmal, sokféle könyv jelent meg a lelkiséggel kapcsolatban Foucault atyáról, Magdolna kistestvér, Carlo Caretto, illetve ennek a világi csoportnak, ennek az elkötelezette formának alapdokumentumait is megkaphattuk Franciaországból, sikerült lefordítani, mint statútum, direktórium és egyéb anyagok, ami egy nagyon nagy segítség ahhoz, hogy ezt úgy keretben kapjuk kézbe, és jobban megfogalmazzuk, és úgy tűnik, hogy erre van is igény. Hogy egy kész, leírt, megfogalmazott lelkiségről van itt szó, amit nem mi találunk föl, hanem ezt mások már élik, elkötelezettebb formában, és ez a nagy lelki család ezáltal befogadott bennünket jobban, módon van így nemzetközi szinten kapcsolatban lenni francia vagy más országbéli közösségekkel, világi csoportokkal, interneten keresztül. Nagyon sokat lehet ebből meríteni. Azt látom, hogy ez egy életmód, egy életet tápláló forma és lelkiség nagyon sokak számára, egyébként a legnépesebb ága az egész lelki családnak.
Hallottuk, hogy mindenki marad a saját munkahelyén, életállapotában, környezetében, de akkor mi az, amit próbálnak megélni?
Én az elfogadást, amit én is megtapasztaltam itt, hogy a gátakat átlépni ember és ember között, és észrevenni azt, amiben tudunk egymásnak segíteni, amit tudunk átadni, kicserélni gondolatokat, akár lelki, de akár gyakorlati segítséget nyújtani, békét sugározni.
Három dolog, amit talán említeni tudnánk. Az egyik egy nagyon nagyfokú eukarisztikus élet, ami egy nagyon nagy rejtett valóságot is takar. Ugye názáreti élet az elsősorban úgy áll föl, hogy Jézussal éljük a hétköznapjainkat, úgy, hogy egyébként természetes közegünkben semmilyen különleges feltűnés nélkül próbálunk ebben a jelenlétben megmaradni. Az adoráció, illetve az eukarisztia az, ami a szívünket meg tudja tartani ebben a jelenlétben. A hétköznapi dolgainkban meg teljes mértékben ez a rejtőzködő jelenlét az, amit így próbálunk megőrizni. Ennek egy másik vetülete, hogy talán megnyílik az ember szíve ilyenkor Isten jelenlétére, és az a tapasztalat, hogy az egyszerű emberek életében, illetve azok képben, akiknek látszólag a világ dolgaiban igencsak periférián vannak, töredeznek, repedeznek a dolgaik, ott különleges módon jelen van Jézus, és velük valamilyen módon együtt lenni. Az én esetemben most jelen pillanatban például az idősek egy nagyon komoly meghívás. A harmadik, ami az előzőekben már elhangzott, ez a rejtőzködő jelenléte Istennek, vagy szeretetem.
Szerintem elhangzott, de a nyitottság és az elfogadás az, ami a legközpontibb. Úgy lenni jelen az emberek között, hogy semmiben nem különbözöm tőlük, tudva azt, hogy Jézus van közöttünk. Ebben semmi rendkívüli nincs. Pont ez a rendkívüli, hogy nincs benne semmi rendkívüli. Úgy vállalni el az egyszerűbb, lenézettebb, talán hátrányosabb, akár munkát, vagy mármit, olyan tudatossággal, hogy én ehhez a lelkiséghez, családhoz tartozom.
Van még egy nagyon fontos elem ehhez. Foucault atya azt úgy fogalmazta meg, hogy amióta lángra lobbant az ő szíve, és követte ezt a hívást, valójában az utolsó helyet szerette volna elfoglalni így az embereknek a sorában, és végül rá kellett döbbennie, hogy ezt már Jézus elfoglalta, tehát ő már csak egy előtte lehet. Van egy ilyen erős jellege ennek a lelkiségnek.
Mindenki éli a rejtett názáreti életet, egyénileg végez szentségimádást, ha csak teheti, részt vesz szentmisén, gondolom hétköznap is, ki a lehetőségei szerint, de miből áll a közösségi élet? Mikor szoktak találkozni?
Havonta van egy olyan találkozónk, pontosabban kettő is. Az egyik az itt van a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség testvériségében, a 9. kerületben, ahol mindannyian, akik úgy ide tartozunk az ő baráti körükbe, ha názáreti közösség, hanem ezek közül vagyunk itt, akár már 30-an is voltunk, meg rettenetesen sokan ebben a kis lakásban. Ez egy hagyományos mise alkalom, mert ez azért elég régóta így van havonta önálluk. Míg a másik alkalom az már lassan 10 éves, és pedig Vasad község kápolnájához kötődik. Monor mellett van ez a kis falu. Egyetlen olyan kápolna az országban, és talán itt a régióban is, vagy nem tudom, van-e még Európában, ahol Charles de Foucault, boldog Charles de Foucault, a védőszent. Ez a kis találkozónk nem csak nekünk van persze a názáreti csoportnak, vagy közösségnek, mi jön oda más is, de végül is gyakorlatilag 8-10 jövünk össze, főleg a názáreti közösségből, nyitott ez persze bárki másnak, ahol tartunk egy lelki napot. Foucault-atya élete központjában ott volt Jézus, akit valami fantasztikus szenvedéllyel tudott szeretni, imádni, csodálni, és egész élete egy Jézusra fixált, rá koncentrált életté vált fizikailag is. Ez aztán átsugárzik az ő személyén, lényén, és hát a tekintetén is. Ismert Foucault-atyának a fényképe, ami már nagyon kedves ez a tekintet. Az is közel hozza hozzám, azon túl, hogy ennyire szenvedélyes mintát nyújt arra, hogy hogyan kövessük Krisztus, hogyan nézzünk rá minden helyzetben, hogy ő egy olyan, mondhatom, szent, vagy hát mégis boldog, de Isten előtt mindenképp szentként van előttünk, akiről fényképeink vannak, ami által nagyon közel jön. Látható az arca különböző helyzetben, hogyan találkozik emberekkel, ez nagyon sokat elárul, hogyan érte ő a mindennapjait. Közben az írásai, ami hát bőségesen olvasható, egyenlőre magyarul még kevesebb, viszont abból is átjön ez a szenvedélyesség, ami engem is leginkább megfogott. Minden írásában ez a tiszta, teljes Jézus központú, szinte szerelem jön át. Amikor elolvasták az ő írásait mások, ebből hatalmas lelki megújulás született, egy lelkiségi család bontakozott ki, ami azért igazolja ezt, hogy Isten rajta keresztül megmutatta magát, közénk jött, és egy eszköze volt az Istennek arról, hogy hogyan nézzünk Jézusra az Eukarisztiában. Ez nagyon profétikus cselekedet az ő részéről abban, az időben, amikor élt, és lám mai megújuló közösségek történetében ott van mindenképpen az eukarisztia imádása, a jelenlét és a szemlélődő magatartásnak a megtanulása, vagy valamiképpen élése, legyen az kolostorban, legyen az világban. Foucault-atya ennek az előfutára mondhatni. Így nagyon sokat lehet tőle tanulni, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat az eukarisztikus jelenlétben, de a másik ember jelenlétében, ahol ugyancsak maga Jézus jön hozzám.
Ki az, akit vonzhat ez a lelkiség?
Azt gondolom, hogy mindenképp talán ez a periférikus lét is beletartozik. A Jézussal való együttlét legegyszerűbb módjában próbálják ezt megélni, közel áll hozzájuk. Kicsinek lenni, egyszerűnek, sutának, sántának, bénának. Mi nem egy tökéletes csapat vagyunk. Valójában egy nagyon egyszerű emberek, akiknek igazából semmilyen különleges dolga nincsen.
Azt szeretném hozzáfűzni, hogy én több embernél azt tapasztalom, és talán ez mást is megérinthet, hogy ez a lelkiség, amivel annyira hétköznapi, és nem kell hozzá semmi különös külső körülmény. Sokak számára egy út lehetne, úttá válhat arra, hogy a már megélt egyszerű mindennapjaikat, hétköznapjaikat, mint hívő emberek, megélhessék egy ilyen lelkiségben, ezzel keretet kapnak hozzá, egy közösséget is kapnak hozzá, támogatást kapnak hozzá, és az az út, amit ők minden nap megélnek, már nem csak egy mindennapos, netán unalmas, vagy olyan tartalom nélkül is lehet néha, hogyha valakinek nincs úgy hova tartoznia, hogy ennek a lelkiségnek kapcsán pedig mindez úgy belekerül valamiféle keretbe, formába, ugyanakkor tartalmat ad neki, mi több, mondjuk ki bátran, a megszentelődés útjává válhat, hiszen ez sokaknak már az.
Boldog Charles de Foucault halálának 100. évfordulója alkalmából november 12-én szombaton lelki délutánra várnak minden érdeklődőt. 2 órakor Foucault atya lelkiségének bemutatására, filmvetítésre, előadásra, beszélgetésre kerül sor a Páli Szent Vince plébánián, majd 5 órakor szentségimádás a templomban, végül a 6 órai szentmisét Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mutatja be. A helyszín tehát a 9. kerület, Haller utca 1921, majd a Páli Szent Vince templom. a három hétvégéből álló, egyedülálló szülőknek szóló AVE kurzus időpontjai Budapesten február-március-április első hétvégéi, Kecskeméten pedig február-március-április utolsó hétvégéi. Mindez talán még távolinak tűnik, de a jelentkezésre mostantól már lehetőség van, és érdemes is jelentkezni, mert egy-egy csoport létszáma a téma személyes jellege miatt behatárolt. Mondom a telefonszámot, amin érdeklődhetnek. 0630 454 0939. 0630 454 0939. A honlap címe, ahol rögtön jelentkezhetnek is, avelap.hu, ékezet nélkül, tehát avelap.hu. Új élet Krisztusban. Ha kereszténynek tartod magad, de nem elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel, ha jobban meg akarod ismerni Jézust, ha felszeretnéd fedezni, milyen örömöt ad ő az életedben, ha úgy érzed, lehúz a bűn, ha gyengének látod a hited, ha szeretnéd megtudni, mit jelent találkozni Isten lelkével, ha magányos vagy keresztényként is, ha még nem vagy teljesen istené, és szeretnél Istennel új életet kezdeni. Ez a kurzus neked szól. Ezen a hétvégén Istennel együtt járva tapasztalhatod meg előadásokon, imán, énekeken, gyakorlatokon, a közösen megtapasztaltakon keresztül, miről is szól ez a kurzus. Így hívja a Szent András Evangelizációs Iskola az érdeklődőket egy-egy hétvégére Budapesten, Győrben, Tiszaalpáron. A budapestire most rögtön kell jelentkezni, mert november 4-én kezdődik, a másik kettő december 9-én. A Budapesten 4-én indulóhoz a telefonszáma következő 0620 45 30 509 0620 45 30 509. Mindháromról a részleteket és a jelentkezési lapot megtalálják a szentandras.ujevangelizáció.hu oldalon, ékezetek nélkül írandó, tehát szentandras.ujevangelizáció.hu. Most a Leányfalui Lelki Gyakorlatos Ház kínálatából emelek ki kettőt. November 7-től 10-ig Kovács C. Albert tatai plébános lelki gyakorlatának címe a Bibliai Kert. December 1-től 4-ig pedig Gál Péter teológus tart lelki gyakorlatot, melynek témája Jézussal szenvedek, Jézussal gyógyulok. A részleteket megtalálják a Szent Gellért Lelki Gyakorlatos Ház honlapján, vagy ezen a számon érdeklődhetnek 0630 466 07 49 0630 466 07 49. A Mária Besnyői Máter Salvatoris Lelki Gyakorlatos Házban Kemenes Gábor atya Mária Jézus anyja irgalmasságra tanít címmel tart lelki gyakorlatot, Bíró László püspök a Szeretet Boldogsága című lelki gyakorlata már jó felkészülés az adventre, csak úgy, mint Osztie Zoltán atya kifejezetten adventi lelki gyakorlata. De ismét lesz lelki gyakorlat az abortusz miatt szenvedők részére. Ezúttal azokat várják, akiknek fájdalom van a szívükben azért, mert valamikor tanácsukkal, cselekedetükkel valakit az abortuszhoz segítettek, abban közreműködtek. Mondom a telefonszámot, ahol érdeklődhetnek a Mária Besnyői lelki gyakorlatokról, 0630 999 64 63. 0630 999 64-63. És persze utána nézhetnek a honlapon is, melynek címe matersalvatoris.hu. Úgy írják matersalvatoris.hu. Kedves hallgatóink, a Katolikus Rádió felvételeiből készült lelki gyakorlatajánló műsorral egy hónap múlva is jelentkezik a műsor szerkesztője Madocsai Bea. A viszonthallásra.
Vasárnap elhangzott műsorunkat ismételtük.